hírek után folytatjuk a beszélgetést Tisler János történésszel, az 1956-os intézet munkatársával. Témánk továbbra is a tegnapi repülőgép katasztrófa. Szóba került itt a hírek előtt, hogy ki mindenki volt a szerencsétlenül járt gép fedélzetén. Két nevet azért még talán érdemes megemlítenünk. Az egyik az utolsó emigrációban élő lengyel elnök, ki szintén ezen a gépen volt. A másik pedig Anna Valentinovics, akit ugye a Danszki hajógyári sztrájk, egykori hajógyári sztrájk hőseként szoktak emlegetni.
Igen, így van, ők is a repülőgépen voltak. Richard Kaczorowskiról az utolsó emigráns államfelől tudni kell, hogy annak ellenére, hogy 1944-től kezdve a lengyel emigráns kormány és a lengyel emigráns államfő hivatal elvesztette súlyát a szövetségesek szemében, ez mindvégig működött 1990, tehát papíron, és nem csak papíron volt, emigráns kormány és emigráns elnök. Az utolsó ilyen elnök Richard Kaczorowski volt, aki 1990-ben az immár demokratikusan megválasztott lengyel államfőnek, Lech Walesának átadta szimbolikusan is a folytatólagosságot az 1939 előtti lengyel állammal, ezzel ugye jelezve azt, hogy véget értek a kommunista évtizedei Lengyelországban. Anna Valentinovics pedig attól volt nagyon jelentős személyiség, hogy hát gyakorlatilag az ő személyiségének tulajdonítható az, hogy 1980 nyarán kitörtek a szájkok a Danszki hajógyárban. Darukezelő volt ott, már előtte hosszú évtizedekig ott dolgozott, a szabad, illegális szakszervezetek szervezője, és amikor őt elbocsátották 80 nyarán, akkor az ő visszavételéért indult meg ez a mozgalom, és ez vezetett a sztrájkokhoz, aztán később pedig a szolidaritás létrejöttéhez. És ő valóban egy annyira harcosan ellenállt a kommunista rendszernek. 90-ben kiderült, amikor megnézték az állambiztonsági iratokat, hogy őt majdnem 10 év alatt majdnem 100 ügynököt állítottak rá, hogy figyeljék, és minden lépését jegyezzék föl, és ahol lehet, ott provokálja, zaklassák, beverjék a lakásának az ablakát, és így tovább. És hát ő is a repülőgépen volt.
Beszéltünk már arról, hogy a tragédia kapcsán újra középpontba került a kérdés, hogy miért ment külön-külön Katynba a lengyel miniszterelnök és a lengyel államfő, de ha jól tudom, akkor erről a lengyelországi sajtóban, a lengyelországi médiában már hetek óta zajlott egy komoly vita.
Igen, tehát egyrészt van a természetes szembenállás, mert két politikai pártot képviselt Donátusz miniszterelnök, illetve Lech Kaczyński államfő, és más volt a politikai megközelítése annak, hogy milyen legyen a lengyel-orosz viszony. Donátusz úgy gondolta, hogy kisebb engedményekkel többet el lehet érni, míg Kaczyński pedig úgy vélte, hogy nem szabad engedni. Nem szabad engedni azt is jelentette, hogy például mai napig sem hozzáférhetőek a korabeli dokumentumok a katynai vérengzéssel kapcsolatban. Nagyon sok akta van, amiben az orosz szervek nem engednek betekintést a lengyel történészeknek. Itt most több tucatnyi aktát és dokumentációt képzeljünk el. Nem hajlandó elismerni az orosz fél, hogy népírtás történt 1940-ben, amelyben hozzátartozottak joguk lenne akár beperelni az orosz államot, mint jogutódot. És hát, ahogy említettem, tendenciós filmeket mutatta, nem is olyan régen még az orosz televízióban, tehát ebből nem megy a Kaczyński elnök, és ezt képviselte. Donátusz úgy gondolta, hogy ha megtesszük az első lépéseket az oroszok felé, akkor ők majd ezt hasonlóképpen fogják viszonozni. Ennek a kifejezése volt a szerdő találkozó közt és Putyin miniszterelnök között, ami valóban áttörést jelent, hiszen
igen, de korábban már áttörésként emlegették azt is, hogy éppen Vlagyimir Putyinnak megjelent egy írása tavaly ősszel valamikor a Gazeta Wyborcza című lengyel labban, és ott már sokan azt mondták, hogy ez az orosz vélekedésben elmozdulást jelenthet, és akkor, ha jól tudom, akkor, vagy jól emlékszem, akkor egy ígéret is született arra, hogy újra egy történész bizottságot állítanak fel a dokumentumok feltárására, mert hogy nagyon sok dokumentum titkosítva van.
Igen, csak ezen a téren nem történt előrelépés, tehát a deklaráció elhangzott természetesen, de amikor ez a cikk megjelent Putyintól Lengyelországban, akkor sokan vélemény volt, hogy ezzel megint csak a lengyel belpolitikát igyekszik ketté osztani, tehát Tuskoton mondja kicsit maga az édesgetni, meg az államfő és környezetét pedig eltávolítani, és ilyen üzenete is lehet. Azt is mondják Lengyországban, hogy ezt Putyin államfőként sose tette volna meg, miniszterelnökként kicsit más a kompetenciája. és az kétségtelen, hogy nem szívesen látták Kaczyńskit Moszkvában, olyannyira, hogy persze meghívták például most is, hát sajnos már nem tudott lenni majd a május 9-ig ünnepségekre, hogy a világháború véget ér, de meghívták vele együtt, Wojciech Jaruzelski volt lengyel államfőt is, de akit egyébként úgy jobban ismerünk, hogy ő vezette be a hadjállapotot 81-ben Lengyelországban, tehát legnagyobb politika ellenfele volt az egész szolidaritás tábornak, köztük így Lech Kaczyńskinek is. Mm. Tehát egyszerre meghívni a valóban vörös posztot jelentő Jaruzelskit és a mostani államfőt, aki a teljesen másik politikai tábor érkezik, ennek mégiscsak van olyan üzenete, hogy hát meghívunk, de hát azért ott a másik is.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy így a történtek után a lengyelországi belpolitikai helyzet miként alakulhat. Szóba került már az, hogy Lengyelország egyébként is elnökválasztása készült volna ősszel. Nyilván most előrehozott választás lesz. Azt tudjuk már a hírekből, hogy az alkotmány értelmében a szemelnök, a házelnök tölti be most az ideiglenes vagy ügyvezető elnöki posztot. És ha jól tudom, akkor azért bonyolítja a politikai helyzetet az, hogy a házelnök Komorowski lett volna egyébként Lech Kaczyński esetleges kihívója ezen az elnökválasztáson.
Igen, ez így van, sőt a helyzet még ennél is bonyolultabb. A szabályozás egyébként azt mondja, hogy 2 héten, 14 napon belül ki kell írni a választásokat, amelyeket 60 napon belül kell megtartani. Tehát legkésőbb június 20-áig le kell bonyolítani.
Most felgyorsulnak véletlenül
az események. Felgyorsulnak az események. Másrészt pedig a legesélyesebb jelölt az államfő tisztségre a lengyelek közvetlenül választanak elnököt. Tehát a lengyelek választják meg. Valóban Bronislaw Komorowska Sejm elnöke, aki Donátus pártjának egyik prominens képviselője. Szinte biztos, hogy Lech Kaczyński, noha még nem deklarálta, de szinte biztos ő indult volna a volt pártja a törvénysigasságosság támogatásával.
Lehet esetleg az utódja most ezen a poszton, vagy ezen a tisztségen, mármint hogy elnökjelöltként az ő ikertestvére, Jaroszláv Kaczyński?
Igen, vannak találgatások ezen a téren. Nehéz eldönteni, mert az a közvélekedés, hogy az ikerpár közül a stratéga, az igazi kombinatív elme az Jaroszláv Kaczyński, tehát az életben maradt ikertestvér.
Aki most egyébként a jog és az ellenzékben lévő jog és igazság pártjának az elnöke.
Így van, és volt miniszterelnök 2006-2007-ből. És a diplomatikus ember az pedig a most meghalt Lech Kaczyński volt. Tehát, hogy jobban élik a Jaroszláv Kaczyński ez a miniszterelnöki poszt, mert más lehetőséget biztosít, mint a sokkal nagyobb finomságot követelő államfői tisztség. Nem lehet tudni, hogy kit jelölnek, mert nagyon sok a Kaczyński párt nagyon sok vezető politikus is ott volt a repülőgépen és életét vesztette. Tehát ezáltal nyilván szűkül.
Igen, hát ezt írják is a kommentárok, hogy a legsúlyosabb veszteséget éppen a jog és igazságosság pártja vesztette, mert számos prominens vezetőjét elveszítette.
Igen, tehát a frakció vezetőtől kezdve a párt több helyettes vezetőig nagyon hosszú a lista, itt 10 emberről van szó, 10 nagyon fontos vezetőről, tehát ez valóban roppan nagy veszteség. Nem lehet tudni, hogy épp ez, hogy kit fognak jelölni erről a részről, tehát hogy Kaczyński pártja kit fog végül jelölni, lehet, hogy mégiscsak Jaroszláv lesz. Uh-huh. Nem lehet kizárni. Ami még bonyolítja a helyzetet, hogy a repülőgépen volt tisztségénél fogva, mint a Szejm egyik helyettes elnöke, egy baloldali politikus, Jerzy Smaczyński, aki meg a saját pártjának volt az államfő jelöltje. És ő is életét vesztette. Tehát a hivatalbeli elnök meghalt, az egyik államfőjelölt meghalt, és a másik államfőjelölt pedig most a ideiglenes köztársasági elnök, addig, ameddig nem lesznek az új választások. Ezek után valóban kérdés, hogy ezt a tisztséget betöltő Komorowski elindul-e a választásokon, vagy esetleg visszaérje valakinek a javára. Itt most nagyon sok talány van, és erre tényleg csak az idő fog választ adni.
A következő hetek vagy hónapok történései fognak erre választ adni. Mindenesetre Komorowski éppen bejelentve az egyhetes lengyelországi nemzeti gyászt azt mondta, hogy ilyen nagy nemzeti tragédiával szemben mindannyian egyek vagyunk, nincsen baloldal, jobboldal, nincsen megosztottság, és ez talán előrevetíti azt is, hogy ha majd elkezdődik ez az elnökválasztási kampány, azért ez nem lesz olyan, mint amilyen egy politikai csatározás szokott lenni egy elnökválasztási kampányban.
Szinte bizonyos, hogy nagyon kesztyűskézzel fognak egymásra bánni az ellenfelek, és tisztelni fognak az elhunytak emléke előtt. Ez a most is látszik, hiszen a Kaczyński fivérek egyik legáldázabb ellenfele az Lech Wałęsa volt, akivel a 90-es évek elején összeveszett az Iker pár, előtte hasznosítások voltak.
Holott tulajdonképpen Lech Kaczyńskinek is a politikai karrierje az együtt indult Wałęsával a Szolidaritás, illetve Gdańskban.
Igen, pontosan így van. És 92-ig válvetve küzdöttek, aztán összekülönböztek, és ez nagyon erős ellenségességig fajult. Több pert folytattak egymás ellen.
De ez valami személyes konfliktus volt, vagy politikai nézetkülönbség?
Hát ez úgy szokott indulni, hogy valami összevesznek, utána már nem tudja senki megmondani, hogy éppen most már mi az
aktuális. Igen, mindenesetre arra emlékszem, hogy 2007-ben Lech Wałęsa igen éles hangon kampányolt Kaczyńskiek ellen.
Pontosan így van, és hát olyan szavakat használt, amit én most nem mondanék el pontosan azért a kegyelet okán, amiért Kaczyński elnök beperette Wałęsát, akit fölmentettek, tehát itt már nagyon nagy volt az ellentét, és most ez a Wałęsa a legszebb szavakkal beszél Kaczyński el, és azt, hogy megbocsátott neki, és kérem, hogy bocsásson meg nekem. Tehát valóban ez a fajta felülemelkedettség jellemzi egész Lengyelországot. Összehozta lengyeket ez a tragédia. Ahogy összehozta néhány év ezelőtt, amikor második János Pál pápa hunyt el, az viszonylag rövid ideig tartott, mert nem sokkal később minden úgy folytatott, ahogy előtte, de ez teljesen más. Ez sokkal nagyobb mértékű katasztrófa, és ez nem csak belpolitikában látszik, hanem a külpolitikában, vagy a külső világban is látszik, hiszen a Litvánia háromnapos nemzeti gyászt rendelt el, már pedig, hogyha van olyan ország Belaruszon kívül, amelyel és Oroszországon kívül, amely feszült a helyzet, az pontosan Litvánia. A közös múlt okán kicsit úgy vannak velük, mi Szlovákiával, hiszen Litvánia több száz éven keresztül Lengyelország szerves részét képezte, és aztán pedig az első világháború után, hogy megbújt az önálló Litvánia, lengyelek nagy részt hasítottak ki belőle, de Vilnius vagy Vilno, lengyelek mondják, 39-ig lengyel város volt, tehát nagyon sok az összekötő és szétválasztó kapocsa a lengyel-litván történelemben, és az utolsó látogatása Kaczyński elnöknek a múlt héten, ez pontosan Vilniusban történt, ahol a litvánok megfricskázták őt azzal, hogy pont amikor ott tartózkodott Vilniusban, Vilnóban, akkor a litván parlament törvényt hozott arról, hogy nem engedélyezi a helyi lengyel kisebbségnek, hogy lengyelesen írják a nevüket, nem kötelező ezzel a csúsz-úsz litván végződése ellátni a nevüket. Most ezért megkövetik utólag Kaczyńskit, és ahogy mondom, háromnapos nemzeti gyászt hirdettek. Tehát ez talán szolgálja ezt a megbékélést is, mint ahogy nyilván azért feltételezem, hogy a lengyel-orosz megbékélést is most elősegíti majd azt, hogy közösen emlékeznek, és biztos, épezik biztos, hogy Putyin elnök minden meg fog azért tenni, miniszterelnök, hogy a lehető legnagyobb gesztusokat nyújtsa a lengyeleknek, mert ha másért nem, ezért ez a pillanat most alkalmas erre. És ugye ez van a belpolitikában is. Itt most, aztán mi nem beszéltünk róla, a Lengyelországban az állami, vezető állami tisztségek viszonylag nagy elismerésnek, vagy tiszteletnek örvendenek. A hadsereg is, hiszen a hadsereg a függetlenség védelmezője. Nem volt Lengyelországnak önállósága 123 éven keresztül, az egész 19. században is az első világháború végéig. És akkor a hadsereg harcolta ki a függetlenséget. Az államfő hivatalt olyan emberek töltötték be, formálisan József Piłsudski marsal, aki a függetlenség egy létrehozója volt, noha nem volt államfő, de gyakorlatilag az volt. Tehát a lengyelek a tisztséget, ezt a tisztséget nagyon magasra tartják. Mindig nagy kezdőbetű írják a lengyel magát a titulust, a prezident szót is. Tehát ez jár Kaczyńskinak is, és az államfőnek is ez a fajta gyász és kegyelet. És ez valóban láthatóan most tényleg egybeforrasztja a Lengyelországot. Nincsen diszonáns hangok, nagyon figyelem a lengyel sajtot. Bőgnek, sírnak a bemondók, a kommentátorok, nem lejtik vék alá azt, hogy ha nem is szeretik Kaczyńskit, de ez a veszteség, ez számukra elviselhetetlen. Tehát most valóban Lengyelország nagyon-nagyon együtt van, és ebből érzelmileg nagyon sokat tud majd nyerni, hogyha valóban ebben a hatalmasokból magukhoz térnek.
Beszéltünk már arról, hogy az elmúlt évek lengyelországi belpolitikai történéseit tulajdonképpen a Jog és Igazságosság pártja és a Polgári Platform váltógazdálkodása jellemezte. Nyilván, hogy az elnökválasztási kampányban is majd ez a két párt lesz a meghatározó erő. Említette azt, hogy mindkettő jobboldali konzervatív elveket valló párt. Mégis miben írható le a különbség a kettő között?
A legnagyobb különbség talán a retorikában rejlik, tehát megnyilvánulásában radikálisabb a törvény és igazságosság, tehát a Kaczyński féle párt, még ennél engedékenyebb Donátus pártja.
Tehát mondjuk, hogy inkább ilyen jobboldali liberális?
Igen, ezt is szokták érni ráakasztani, ezt a jelzővel szokták életni Tusk pártját. A választóközönség, vagy a szavazóbázis annyiban különbözik, hogy bár mind a kettő gyakorló katolikus volt Kaczyński államfő is, és Donátusk is az, mégis az egyháztán jobban Kaczyński mögé áll, mert bizonyos dolgokban, tehát az abortusz kérdésében, a melegházasság kérdésében nem megengedő egyáltalán, míg Donátusz az hezitáló álláspontot foglal, tehát bizonyos feltételes
elméleket. Kaczyński varsói polgármesterként talán kétszer is betiltotta a meleg felvonulást a lengyel fővárosban.
Így van, és közben pedig engedélyezte a normális emberek felvonulását, amely pontosan ez ellen, a meleg felvonulás ellen tiltakozott. Tehát a különbség inkább abban van, hogy konfrontatívabb, konfliktus keresőbb a jog és igazságosság, és ezért vesztett talán két év kormányzás után, mert sok helyen nyitott frontot, legyen az gazdaság, legyen az a törvénykezés, és nagyon sok helyen egyszerre próbálta hatni a német ellenességre, az orosz ellenességre. De hozzáteszem, csak azért, hogy ne keressünk magyar párhuzamokat, egyáltalán semmi párhuzamot ne keressünk, hozzáteszem azt, hogy Lech Kaczyńskit a legmagasabb szinten értékelik a világon amiatt, hogy például a legkisebb teret sem engedte soha, még a halvány megnyilvánulásának sem az antiszemitizmusnak. Tehát ő volt az, aki, amikor kiderült, hogy Jedvabnéban annak idején nem a németek írtották ki a városka zsidó lakosságát, hanem a helyi lengyelek, akiket felbuzdítottak a németek, emlékművet állítatott, külön kivizsgáltatta azokat az eseteket, ahol pogromokat követtek el a zsidókkal szemben, a világháborúban a lengyelek. Tehát jobb oldali oda, a múltnak annyi sok tapasztalata van, hogy egyik pártnál sem juthatnak még, nem csak hogy szóhoz, még tag sem lehet az, aki antiszemita nézeteket volt. Az azt érjük jobban, ami ott marginális, és lefébb 1-2%-ot tud szerezni. Ez a két párt ebben ilyen értelemben demokratikus és valóban a törvényeket betartó párt. Politikai nézeték viszont abban különböznek, hogy mivel nagyjából egy körből vannak, ezért harcolnak egymás ellen.
És a jobb oldal mellett hova tűnt a lengyel baloldal?
A lengyel baloldal 2005-ben hatalmasat bukott, legalább akkorát bukott, mint amennyire 2001-ben megnyerte a választásokat, akkor majdnem 50%-ot kapott, viszont annyira korrupt politikát folytattak. Egy-két lesebb minden miniszterelnökkel az élen, akit aztán be is titáltak egy vizsgálóbizottság elé egy nagyon hangos ügyben. Annyira hiteltelenné vált, hogy 14%-ot ért el 2005-ben, és ebből a vereségből nem tudom mai napig sem magához térni.
Kisebb... Akkor véletlenül most a kezdődő elnökválasztási kampányban sem lesz meghatározó szerepe a lengyel baloldalnak?
A két jobb oldal jelölt között fog eldőlni a választás. Nem hiszem azt, hogy bárkit jelölnek most majd a szocialisták vagy a baloldal jelölként, 10%-nál többet tudna elérni. Lengyel szóval olyan a politikai hangulat, hogy most már ötödik éve a bal oldal az, amelyik a legfontosabb, a jobb oldal az, ami legfontosabb tisztségeket adja, és nem utal semmije arra, hogy ez megváltozik. Tehát, hogyha valaki elégedetlen a egyik jobb oldali párttal, akkor szavaz a másikra, és megkapja nagyjából azt, amit vár. Tehát a bal oldal nem jut sem alternatívát, sem programot, hiába tettek meg fiatal vezetőket a bal oldal élére, 30 éves fiatal embereket, akiket már nem terhel a pártállami múlt, nem lehet őket ezzel vádolni, nem tudnak áttörést elérni, mert nem találják meg a hangot, vagy nem találják meg azt a programot, amivel meg lehet szólítani az embereket, és a két jobboldali párt pedig együtt lefedi a választóknak 70-80%-át, tehát nagyon nagy tekintélyes részt.
Az elmúlt órában Tischler János történész, Lengyelország szakértő, az 1956-os intézet munkatársa volt a vendégünk. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.